Egy állandó kérdés, hogy a 21. században mi lehet a művészetnek a funkciója, azon túl, hogy szép és jó és eredeti. Ilyen szinten a művészet az egy ön megtalálás. Megtalálása azoknak a dolgoknak, hogy mi az, amit az ember igazán szeret, ami igazán boldoggá teszi, és hogy ebben való ilyen elmélyülés és kiteljesedés. Techno az ez a műszaki egyetem, műszakiság, a zen az meg való ez a családomból, amit hozok. Tehát, hogy ez egy ilyen, valójában ez a projekt egy ilyen hazatérés ahhoz, hogy, tehát, hogy ez vagyok én.
A székesfehérvári születésű képzőművész Nemes Márton összművészeti alkotásai töltik be a Magyar Pavilon tereit az április 20-án nyíló 60. Velencei képzőművészeti biennálén. Lézervágott acél, autófesték, vetítés, hangszórók, ventilátorok értelmezik újra a festészeti palettát az alkotó Technozen projektjében. Köszöntöm az ÖKK podcast hallgatóit, a mikrofonnál Csordás Csilla. Nemes Márton 1986-ban született Székesfehérváron, és itt is élt 18 éves koráig, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és a Képzőművészeti Egyetemen folytatta tanulmányait, de végül egyiket sem fejezte be. Már ez idő alatt is alkotott. Tehetségét hamar felfedezték, ugyanis 20-as évei közepére bekerült a Deák Erika galériába, ekkor már képei eladásából élt. Ezután Angliában a londoni Chelsea College of Arts-on szerzett művészeti diplomát. A Székesfehérvári Smohai János Alapítvány 2018-ban Nemes Mártonnak ítélte a Smohai díjat, 2019-ben pedig Tomorrow, holnap címmel láthatta a fehérvári közönség is alkotásait. Szintén ebben az évben, 2019-ben elnyerte az Eszterházi díjat, munkáival számos jelentős nemzetközi és hazai kiállításon szerepelt. Jelenleg egy budapesti és egy hongkongi galéria képviseli. New Yorkban, illetve Budapesten él és dolgozik, fiatal kora ellenére mind hazai, mind nemzetközi szinten igen elismert alkotó. A Velencei Biennáléra készülve fővárosi műtermének ajtaját nyitotta ki az ÖKK podcast stábja előtt, és engedett betekintést az alkotói világba. Érkezésünk után néhány perccel már a készülő alkotások között sétáltunk.
A Velencei Biennáli Magyar Pavilonban lényegében lesz a piros teremben, ott ugye van ez a két nagyméretű festmény, lesz 100 négyzetméternyi zománc tábla felület, amit ilyen nagyméretű csempékből lenne összerakva. Ugye van Bonyhádon egy zománc táblagyár, ami egy nagy múltú. A nagymamáink zománc fazekai, ez mind ott készült, és ők csinálják az összes ilyen utcatábla, és a többi tábla. És én eléggé megszerettem ezt az egész kis közösséget, ami ott van, és mi régóta dolgozunk együtt, szóval már a 70-es években több művész, idősebb művész csinált ugye ilyen absztrakt jellegű, amikor ez ugye tiltva volt kommunizmusban az absztrakt művészet, akkor több művész bevonult ebbe a gyárba, és ott csináltak ilyen kísérleteket a munkaóra után, titokban. És valahogy így ez megmaradt, ez az egész ilyen avantgárd, meg ilyen művészi millió ott így, én ezt így mindig érzem még a falakban, és engem ez nagyon inspirál ez a dolog, úgyhogy én felvettem ezt a fonalat, amit azóta is pár művész, pár kortárs művész foglalkozik ezzel, de én ezzel ilyen eléggé komolyan beleálltam ebbe, hogy ez a zománc, mint médium, az nálam egy meghatározó forma. És ugye itt a Biennálén is a két fő fal, tehát a két nagy méretű fal, az mind ezzel lesz burkolva. Szóval ez is igazából egy műtárgy, de valójában ez 90 tábla, tehát hogy ez is egy ilyen nagy dolog. Ugye ehhez tartoznak még a hangszórók, ami lényegében, amit most itt látunk, ezek csak a nyers dobozok, tehát ezek már így, az egyik már szól, de tehát ez maga az akusztikai teste ennek a dolognak. Ugye ez mint egy ilyen, itt ki van találva az egész ilyen, hogy hogyan rezonál, meg hogy szól jól. Még olyan, mint egy ilyen motor az autóban, szóval erre még egy karosszéria, tehát hogy ezek nem így fognak kinézni. Most pont ott a fújófülkébe festem a részt, amit már ráfeszítünk, meg jön még rá egy csomó mindent. Vannak a nagyméretű installációk, mint például ez a ventilátoros, LED falas dolog. Ez is ugye egy mű, de igazából ez egy ilyen komplex, immerszív valami. Most például meg tudom mutatni, most ebben a pillanatban pont ennek a kerítésén dolgozom. Maga a Velencei Biennáli Magyar Pavilon, ez egy eléggé szecessziós art deco épület, és ugye ennek a milliójét megőrizve ezt a korlát, most épp ezen dolgozom, hogy ez hogyan legyen hegesztve, meg darabolva, meg szétszedve. De hát, hogy itt is az ugye, hogy maga a korlát is igazából egy kicsit így része a műtárgynak. Tehát, hogy ez nálam ezt ugye nehéz meghatározni, hogy hol kezdődik a mű, és hol ér vége, de én valahogy ezt ilyen szándékoltan igazándiból ezzel foglalkozom most, hogy ennek a területeit így szélesítem.
A Velencei Biennálé a világ egyik legismertebb, legrangosabb kulturális eseménye. A sokoldalú művészeti fesztiválon két évente 70 ország alkotói vesznek részt. Az úgynevezett művészeti, politikai és társadalmi seregszemlét 1895-ben rendezték meg első alkalommal az akkori modern képzőművészet elismertetésének céljából. 2023-ban a szakmai zsűri döntése alapján 9 pályamunka közül Kopecki Róna kurátor és Nemes Márton festőművész Technozen című pályázatát nyilvánították nyertesnek. Technozen, vajon mit takar a cím?
Techno az alapvetően nyilván egy zenei műfaj, de tehát ez egyrészt ugye utal a zeneiségre, de másról ugye, mint technológia. Egy ideig próbáltam ezzel nem foglalkozni, de aztán rájöttem, hogy ezt nem tudom letagadni, vagy meg nem történt itt tenni, hogy én jártam a Műszaki Egyetemre, formatervező szakra, ami ugye készültem a Képzőművészeti Egyetemre, és nekem ez az ipari formatervezés, vagy ilyen industriál technológiák, tehát hogy valahogy ez a technológiai megközelítés, ez egy ilyen így belém vésődött, hogyha van egy festmény, akkor én előveszek egy laptopot, és elkezdek millimétereket nézegetni, meg műszaki rajzokat készíteni. És ez a fajta ilyen technológiai művészet, vagy technológiaiság, ez ugye annyira része az én mindennapjaimnak, hogy ez egyfelől erre is utal. Más ugye a techno, mint olyan, hogy zeneileg az meg... Tehát itt voltak ilyen zene elméleti emberekkel erről disputáink, hogy itt ez inkább egy metafora, tehát hogy itt ez nem az a zenei, tehát hogy ugye tartozni fog egyrészt a kiállításhoz hang. Tehát én először 2018-ban kezdtem el hangot használni a munkáimhoz Londonban, ahol ugye nyilván ez a rave kultúra vagy technokultúra az engem eléggé beszippantott és inspirált. Akkor még csak ilyen beraktam, nem tudom, számokat, amik szóltak, mint hogyha egy ilyen klubban lennénk. De most már ott tartok, hogy most itt is lehet látni, ez a zenei stúdió, két zenész kollégával dolgozunk, akik itt csinálják a hangot, miközben mi dolt. Ez az egész így szervesen épült. Tehát, hogy igazándiból most ez a, ugye nálam mindig szól a zene, ez most is picit hallatszik a háttérben, és ez valahogy így, mint egy ilyen állandóan jelenlévő motívum, ez így óvatatlanul beépült a művészetemben, mint elem, és ugye a zen az meg egy olyan állat, tehát ez is egy metaforaként van jelen, most nem akarok itt az ilyen buddhista, meg egyéb spirituális filozófiába annyira belemászni, hanem sokkal inkább, mint a semmi és a minden, tehát ez a sok és a kevés, ami az én művészetemben mindig jelen van. Tehát, hogyha akár megnézzük ezt a két munkát, ugye ez az Eclipse széria, ezek ugye elég nagy méretű ilyen festmények, én ezt még festménynek tartom. Tehát itt is ugye arról van szó, hogy van egy nagy méretű tárgy, amin ezek a festett vagy festett form, mint egy ecsettel, vagy egy lecsöpönő, vagy csökkenődő festék forma lényegében van ugye egy külön szedve és fémből megcsinálva, mint egy ilyen fizikai réteg, olyan, mint egy ilyen kollásszerűvé válik, mint egy fel lenne bontva így a festmény így részekre, rétegekre, és akkor ezek ugye lehet játszani. És akkor itt is az, hogy van az egyik tárgy, ami kvázi tele van, tehát az egész felület van burkolva, és van a másik, ami így a párja, ahol meg ugye ez egy ilyen keretként van jelen. És akkor ugyanez a, most ugye ezekből még hiányoznak a LED kazetták, tehát hogy itt ezen ugye lesz egy ilyen screen, ami ugye ez a klasszikus LED faj, tehát ezek ilyen kis téglából épülnek fel, csak valamiért fordulnia kellett a tankhajónak a nem tudom melyik öbölbe, és most itt két hetet csúsztunk, szóval hogy még ezek nincsenek itt, nagyon remélem, hogy megérkeznek. De itt is azon, hogy az egyik képen ugye van egy ilyen nagyméretű felület lesz, ugye, ami így körbeveszi, a másik képen pedig a belül a belső részben lesz, tehát ez az ilyen tág és szűk, ez a sok és kevés, ugyanez ez a technózen igazából az valahol erről szól, hogy a zaj és a csend, tehát hogy vagy ahogy az ember itt nézik képeket, ugye vannak ezek az ilyen fújt felületek. Tehát én egyfelől dolgozom, ha már ugye festészetnél maradunk, akkor én dolgozom levegővel, mint ugye médium, tehát hogy így fújva vannak ezek a víz égított festék anyagok ugye a felületekre, de van egy ilyen testetlenség, abban nincs ugye kézjegy, én nem nyúlok hozzá fizikailag, tehát az egész egy ilyen, van egyfajta távolság köztem és az anyag között, tehát ez marad egy ilyen efemer, vagy egy ilyen légies valamibe. És van ugye a másik verzió, amikor meg fogom is ecsettel belemász, most is lehet ezt a festék a kezem, tehát hogy igen, ma már festettem. Tehát hogy van ez, amikor az ilyen materiálisan, ilyen megfoghatóan benne van, és hogy nálam ez a, igen, ez a csend és a zaj ennek az árnyalatai, tehát ezért technózen.
A képi világ, a hang, a fények és a színek, igen, ahogy összeállnak egy egészé.
Igen. Másik dolog ugye, hogy nekem a szüleim azok nagyon régóta foglalkoznak ilyen meditációkkal, meg spirituális dolgok, az édesanyám alapvetően terapeuta, de ő van Székesfehérváron egy ilyen központunk, ahol ők tartanak ilyen csoport dolgokat, meg az édesapám ilyen hang, tehát gong, hangtál, handpen, ilyenekkel dolgozik. Tehát nekem ez a gyerekkorom, meg a mindennapjaimban abszolút benne van ez a zennek az a fajta ilyen spiritualitása, vagy ez a meditatív állapot, ami ez a másik ilyen felfedezés ebben. Tehát a techno az ez a műszaki egyetem, műszakiság, a zen az meg valahol ez a családomból, amit hozok. Tehát, hogy ez egy ilyen, valójában ez a projekt egy ilyen hazatérés ahhoz, hogy, tehát, hogy ez vagyok én. És hogy ez abszolút nekem ez explicit szándékom, hogy az itt létrejövő fény, hang és képi világ az legyen egyfajta, tehát ez legyen egy olyan rezonancia, vagy egy olyan frekvencia a térben, ami egy picit ilyen meditatív, vagy spirituális, vagy valamilyen szinten egy ilyen lelki töltést tud nyújtani. Tehát, hogy szerintem a kortárs képzőszetnek minden században mindig volt valamilyen fajta funkciója, és ez szerintem egy állandó kérdés, hogy a 21. században mi lehet a művészetnek a funkciója, azon túl, hogy szép és jó és eredeti, hogy szerintem én azt gondolom, mondom, ez megint csak egy ilyen családi szál mentén, hogy a művészet szerintemnek abszolút lehet egy ilyen megnyugtató, vagy elvarázsoló, vagy a jelenbe tartó szerepe. Tehát amikor van egy múzeumi pad, ahol az ember leül egy festmény elé, és ott egy picit elidőzik. Szóval ez az elidőzés, ami szerintem ritkán van a mai világban az emberek életében, hogy úgy pár percig úgy nem gondolunk semmire. És én szerintem ez egy nagyon jó funkciója tud lenni a művészetnek, hogyha ez képes az embereket egy picit ezt a pár percre úgy megállítani.
Neked egy régóta dédelgetett terved volt, hogy indulsz ezen, igen, a pályázaton.
Én igazándiból, tehát én úgy dolgozom, ez is egy ilyen felismerés, hogy egyrészt ugye csinálunk szobrokat, tárgyakat, installációkat, ami ugye tárgy, most ezek itt készülnek a műteremben, de nyilván ezek a tárgyak egy picit lehet is érezni, ebben a térben ez túl nagy. Tehát, hogy működik, de nem annyira. Tehát meg lehet nézni, de nem. Tehát, hogy ezek minden azért ilyen óriási méretű itt most, mert ez a magyar pavilon, ez kétszer akkora tér, mint ahol most vagyunk. A belmagasság is másfél méterre magasabb, ez egy hatalmas tér valójában. És hogy nekem ez a tér, vagy hogy hova készülnek a munkák, tehát maga a galéria, vagy a múzeum tér, az ugye nagyon inspiráló. És nekem ez a magyar pavilon, ez egy kedves hely, én gyerekkorom óta, vagy hát nem tudom, képző, egyetemista korom óta, én többször jártam, hogy több biennálén voltam, és egy ilyen zarándok hely, tehát hogy ez is benne van, hogy az ember így sokat utazik valahova, hogy aztán ott megnézhessen egy kiállítás, vagy egy műtárgy, az olyan, mint ez a klasszikus értelemben vett zarándoklat, szóval ebben is van szerintem valami fajta spirituális többlet. És nekem ez a maga ez az épületbe alkotás, tehát ez egy nagyon inspiráló, hogy a magyar pavilonnal ugye mit kezdeni, mert mondom, ez egy ilyen nagyon külön, mint egy ilyen ékszeres doboz, tehát ez egy ilyen Zsolnai, Eozin, Szecesszió, stb. Ez egész egy ilyen nagyon különleges architektúra, tehát egyfelől az engem nagyon inspirált, hogy ezt megcsinálhassam másról, meg nyilván ez olyan, mint az olimpia, a rendszerben ilyen, ez olyan, mint az olimpia, hogy ez két évente ugye világ majdnem összes országából delegálnak művészeket, és elzarándokol oda 1 millió ember évente, szóval nyilván ez egy óriási lehetőség, tehát nyilván ez is nagyon inspiráló, hogy bemutathatom a munkámat egy ilyen közönség előtt. Valójában, hogy mi a festészet, szerintem a festészet az egyfelől persze a festékkel való játék, de a festészet valójában nem a festékről szól. A festők azok általában olyanok, mint egy ilyen laboratóriumi kutatók, hogy a kis pipettával nézik, hogy a mikroszkóp alatt, hogyha ezt még hozzá cseppentem, akkor abból mi lesz. Tehát ez egy ilyen nagyon cizellált, sziszi-puszi dolog. Nyilván van, mint én mondjuk ilyen nagyobb lendületet festek, de alapvetően ez mégiscsak egy bizonyos médiumon belül, egy bizonyos anyagnak a lehetőségének a végtelen vizsgálata. Tehát, hogy nyilván végtelen, korlátlan számú lehetőség van ezekben a az ilyen anyagkísérletekben, de én valahogy azt éreztem, hogy, hogy ez egy annyira számomra szűk terep, tehát azt éreztem, hogy, hogy annyi minden mással lehet festeni, tehát hogy lényegében itt, ha most megnézed, akkor én most itt LED bárokkal festek éppen falra, amihez tartoznak a ventilátorok, amik most nem forognak, de az, hogy a lapát milyen gyors, ezt meg is mutatom neked, tehát az, hogy itt van ez a ventilátor, ez most is statikusan áll, ez most lényegében egy pozitív-negatív formának a változás, tehát itt felület van, ott luk van, de ez elkezd forogni, akkor mindjárt az egész egy, most ugye csak kézzel megforgattam, tehát az egész olyan, mintha ilyen átlátszó lenne. Hirtelen egy ilyen lazúrrá változik, és minél gyorsabban forog, amikor ugye ez nagy sebességgel forog, akkor szinte alig látod. És ahogy lassul le, úgy egyre láthatóbbá válik ez a most éppen narancssárga szín, amit nézünk. Tehát, hogy valójában ez is festészet, hogy ez ugyanaz, hogy mennyire higítok fel egy anyagot, ahogy felkenem egy felületre, én most igazából egy lapátforgásnak a sebességével higítom ezt a színréteget, ami itt most egy színréteg. És ugye nyilván ez hozzátartozik, hogy picit érezted is, hogy ez ugye levegőt fúj. Tehát itt a másik az, amikor az ember itt néz egy tárgyat, akkor egyfelől látja, de másfelől érzi is. És hogy ez a hogy művészetnek az érzése, vagy érzékelése, ez számomra ez egy másik érdekes dolog, ugye ezért jön be a hang, meg ennél a tárgynál ugye bejön a levegő. Tehát az ember, hogy áll előtt, hogy fizikailag érzi ezt a tárgyat. Tehát ez a láthatatlan dinamika, ami, tehát hogy mit tudom én, van egy olyan festmény, ami nagyon tetszik neked mondjuk, és nem tudod megmagyarázni, hogy miért, de úgy ránézel, és úgy megállít, vagy úgy megfog. És úgy, ebben van valami olyan ilyen energia, vagy valahogy ez a, hogy így érzed a terét, mintha lenne tere. És hogy ez a fajta ilyen térnek, vagy energia mezőnek az ilyen szimulálása, vagy nem tudom, hogy ilyen modellálása az, hogy ez a mozgó levegővel ugye érzed a tárgyat.
Mindig egy dologból kiindulsz, és úgy fejlődik tovább, neked megjelenik rögtön egészbe a tárgy, vagy pedig elkezdesz kísérletezni, nem. Összerakni?
Én 2017-ben voltam életemben először Londonban a Ministry of Sound nevű ilyen elektronikus zenei klubban, ami egy nagyon híres hely. És ott volt egy olyan terem, ahol a plafonból, nem, ventilátorokat nem lehetett látni, de ilyen nagyon erős légáramlatokat fújtak be így a közönségre, miközben ugye ment a zene. És nekem az egy ilyen elképesztő katarzis élmény volt, hogy láttam egy kijelzőn egy vizuált, nyilván ott zenél egy DJ, és közben nyilván érzek szagokat, de hogy még ez a levegő is jön, tehát hogy ez egy olyan érzékelési tartományt nyitott meg ott az a dolog, ami nekem különleges volt. És én akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen jó lenne levegővel dolgozni, de utána 5 év telt el, mire mondjuk ezt megfejtettem, hogy ezt hogyan lehet és hogyan tudnám beiktatni, és ebből van egy csomó. Tehát, hogy az inspiráció az igazándiból ez egy ilyen szertágazó dolog, mert rengeteg dolog inspirál mindenkit szerintem napi szinten. És ezek így beépülnek, és párhuzamosan van, tehát most nekem a fejemben van legalább, nem tudom, 5-6 különböző széria, amiben még bele se kezdtem, és vannak, amiket elkezdtem, mert még vannak azok, amiket ugye régebben csináltam, csak valamiért abba hagytam, és most azok is jönnek vissza, tehát hogy nagy kedvem van olyan dolgokat csinálni, amit 5-6 évvel ezelőtt csináltam, mert keveset csináltam belőle, tehát vannak olyan műtárgyak, amiből összesen 3 készült, mondjuk ötlet szintjén, vagy van, amiből csak 10, mert akkor úgy elfárad, de ilyen, ezeket így vissza, de én szándékosan ugye megtartok így minden egyes korszakomból így saját magamnak darabokat a gyűjtőim bánatára. Igen, például itt én, ami ott van a falon, az is, ez 2019-ben készült Londonban, ott volt az ottani szólókiállításomon. Ezek olyan, mint ezek a kis fém kapcsok tartanák össze a képet, ami ugye egy picit ott ki is log, mint egy ilyen tűző kapocs. Nekem így volt egy ilyen ötletem, hogy mi van, hogyha csinálnék úgy, tehát hogy úgy raknék össze egy kép testet, vagy egy kompozíciót, hogy mintha ez így össze lenne így tűzve. És így ebből nem is tudom mennyi készült, tényleg 10 darab. És most ez így itt van, most még ezt így nem folytattam, de hogy ez is például egy olyan nyitott gondolat, ami bármikor visszajöhet egy ponton. Így egymást generálják az ötletek, meg egyből jön a másik.
A beszélgetésünk során arra is kíváncsi voltam, vajon hogyan fogadta a fiatal művész, amikor először szembesült azzal, hogy alkotását valaki szeretné megvenni.
Az ember a művészetet ezt elsősorban saját magának csinálja, mert van valami olyan szintű szenvedélye, vagy meggyőződése, vagy egy ilyen őszinte lelkesedés, egy ilyen gyermeki kíváncsiság, hogy ő ezt így meg akarja fejteni. Tehát amikor tényleg ez egy ilyen gyermeki kíváncsiság. az a gyerek, amelyik úgy ülne le játszani a fakockákkal a szobájába, hogy ezért majd valaki neki pénzt ad, az igazából nem játszik. Tehát akkor ha elveszik a játékörömmel, akkor elveszik az alkotásodömmel. Tehát én szerintem úgy nagyon nehéz műtárgyat létrehozni, hogy ezt eladjuk. Szóval én, amikor elkezdtem ezt az egészet, én festeni akartam megtanulni. Tehát nekem volt egy szenvedélyem, meg voltak nagyon nagyra tartott művész kollégák, mint mondjuk Bak Imre vagy Keserű Ilona, akik óriási példaképek voltak, és valahogy azt éreztem, hogy én is szeretnék egyszer olyan jó lenni, mint ők, de nem anyagi és értelemben, hanem művészi kvalitásokban is. Ez az egész, ez így utólag jött hozzá, de szerintem ez nem csak a művészet, ez a világon mindenre igaz, hogyha az ember valamit így szívből csinál, és jól csinálja, akkor abból óhatatlanul meg fog tudni élni, mert egész egyszerűen az elvarázsolja a többi embert az ilyen elhivatottság, meg a tiszta energia, úgyhogy én nem ezért csináltam, nekem ez jött, igen, és először nehéz volt, tehát először furcsa volt az, hogy így úristen, hogy én valamit festek, és az elkerült tőlem. Tehát ez egy idő volt ez megszokni, hogy azok a tárgyak, amiket én nagyon szeretek, mert nyilván azt veszik meg az emberek, ami a legjobb az a művésznek, és a legjobban tetszik, tehát az fáj a legjobban, hogy ez elmegy, de nyilván ezért pénzt kap, tehát hogy tud tovább dolgozni, tehát hogy ez egy idő után azért így kialakul, de hát ezt meg kell tanulni, ez egy folyamat, ezt nem tanítják semmilyen iskolában, hogy ez hogyan működik, ez mindenkinek más.
Székesfehérvárról indultál. Igen. Neked ez a festészet, vagy egyáltalán az alkotás iránti vágy, ez már gyerekkorban megjelent?
Persze, hát én állandóan rajzoltam, meg gyerekkorban volt egy ilyen mániám, hogy A4-es nyomtató papírra, rotring ceruzával én egy hónapig dolgoztam egy A4-es papíron minden nap. Tehát olyan szinten telerajzoltam ilyen kis miniatűr emberkékkel, meg kis fák, meg izé. És akkor ezekkel én rengeteg rajzpályázatot nyertem, így általános iskola, alsó tagozat, meg nem tudom, és akkor jött volna ez a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, ahova akkor még nem engedtek a szüleim. Tehát ott ez volt a családi konstruktív javaslat, hogy ebből nem lehet megélni, úgyhogy ezt nem szabad, úgyhogy ez nem lehet.
Előtte munkács is voltál a között szerint?
Én a munkács jártam, igen. Szóval ez nekem így mindig megvolt, és akkor én ugye ott így a tóparti alatt ott jöttek ezek az ilyen falfestés dolgok, csináltuk a városi úszodát, ez mai napig látható. Az 17 éves koromban festettem Csitári GMI úszodának a homlokzati falát. Az akkori igazgatóra, ő nagyon művészetpártoló volt. Mi így elkezdtünk így falfelületekre festeni, így a barátaimmal. Voltak ilyen helyek, ott a Horog utca környékén, a régi piac, ott vannak ilyen garázsok, és akkor annak a hátulja, elhagyottabb részeken voltak ilyen falak, amit senkit nem zavart, és akkor mi ott festettünk a falra. És akkor ezt így elkezdtük így egyre jobban így kommunikálni, és azt hiszem, hogy volt a Fejér megyei hírlapban erről egy cikk, hogy én egyszer a Tóparti gimnáziumban is festettem egy ilyen fal lemezre, és akkor az megjelent valamiért az újságban, és azt hiszem, hogy ezt látta a Ferenci Géza úr, és akkor ő keresett meg, hogy itt van ez az úszoda, és van egy csomó fal, és miért ne festenénk, és akkor így tök jó, nyilván semmi pénz nem volt rá, szóval ez úgy zajlott, hogy én kerestem egy festőt, akkor 17 évesen én fundraisingeltem pénzt erre, tehát megkerestem festékboltokat, hogy vannak-e ilyen olyan disperziós festékek, amit ami megmaradt, vagy valaki nem vette meg. Tehát ilyen festékboltokon rajta ragadt készleteket gyűjtöttünk össze, és gyakorlatilag a Ferenci úr fizette az állványzatot, tehát azt hiszem, hogy 50 ezer forintot adott, amiben pont annyira került, hogy beállványoztuk, és akkor mi ott két héten keresztül ingyen festékekből, jókedvből 0 forintért telefestettük a szuszodát, tehát ez így zajlott.
Az is tervezés volt? Tehát előtte megterveztétek?
Hogyne, persze. Uh-huh. Ott rajzoltunk, hát akkor még kézzel, ceruzával, papírra vittük a kis színes vázlatokat, és akkor megbeszéltük. És már nagyon le van ez kopva, meg igazából én nem bánnám, hogyha az eltűnne onnan, szóval azért ez egy ilyen nagyon régi dolog. Szerintem már kiszolgálta ott magát. De hogy ilyen korabeli fürdet, ilyen század elejé fotók, ugye strandolózók, fürdőzőkről, abból vannak azok a figurák ott, meg ez az egész ilyen, szóval volt egy ilyen pici ilyen történeti kutatás, hogy hogyan csináljuk, meg van egy ilyen spirál, meg egy ilyen vízcsepp, és akkor ez a Ferenci úrnak nagyon jó barátja volt, a Jankovics Marcell, akkor ez a motivum tárból ugye, használtunk fel elemeket, szóval Egy kis kedves dolog volt az.
És van egyébként még más Nemes Márton alkotás is, amit még tudod, hogy megvan Fehérváron?
Vagyis hát nem tudom, ezek elkoptak az elmúlt 20 évben, azért 20 év az hosszú idő. Szóval ez mindig megvolt, meg ez a Fehérvár művészet, meg ugye nem tudom, Fehérvári Művészek Társasága, Pinke Miklós, stb. Újházi Péter, tehát azért így van Pelikán Galéria, nem tudom. Tehát hogy ezek így voltak. Én mindig igazándiból ezt akartam csinálni, tehát hogy valamit mindig létrehoztam. És akkor ez a 17, tehát pontosan 20 évvel ezelőtt volt, amikor ezt így kitaláltam, hogy én festő leszek. És akkor kezdtem el egy aktívan készülni arra, hogy képzőművészeti egyetem. Tehát én ezt igazából már kijelentettem, hogy 20 éve csinálom ezt a dolgot. Ilyen elszántam.
Hogy tudtad megtalálni az utadat? Milyen módon?
Az iskola, ugye a képzőművészeti egyetem az inkább egy akadémiai képzés, tehát nyilván van egy szerteágazó portfólió, amiből az illető választhat, hogy mit csinál, de mondjuk egy kötelező anatómiai kurzus, ami 2 éve keresztül arról szól, hogy egy krétával, egy falméretű táblára életnagyságban rajzoljon az ember barcsai anatómia szintű izom kapcsolódásokat és csont kapcsolódásokat. Tehát ez egy olyan fajta, az egy nagyon fontos művészeti tudás annak, aki élethűen akar embert ábrázolni, de mondjuk annak, aki mondjuk én vagyok, vagy nem tudom, nekem ez nagyon kevésbé volt hasznos. Tehát, hogy az a fajta, tehát egy oktatás, vagy nem tudom az, hogy ez milyen irányba menjen az ember, az inkább talán olyan irányt mutat, hogy milyen irányba ne menjen. Tehát, hogy valójában művészetet igazán nem lehet oktatni. Tehát, hogyha az embernek van egy saját víziója, vagy van egy, igazából ez nem is vízió, hanem ez egy ilyen önfelfedezés, szóval hogy valójában mindenki egy idő után visszatalál a gyerekkorához. Tehát, hogy én nekem a gyerekkoromban én imádtam barkácsolni, és nem volt semmilyen szerszámunk, meg az apámnak volt egy kis rozsdás kalapácsa, meg fogója, és én azokkal szenvedtem, és igazándiból most mindig is szerettem volna egy ilyen fantasztikus műhelyt, és most csináltam magamnak egy fantasztikus műhelyt, ahol továbbra is igazándiból fogunk-faragunk. Tehát, hogy meg imádtam összefesteni a falakat, a szobámat, mindenhol én így valahogy biten színesebbé akartam tenni, meg a cipőmet, meg a szemüvegemet. Én mindig azt éreztem, hogy nem elég színes a környezetem, és mindig így színeztem mindent. És igazából valójában ezt csinálom most is, tehát hogy ugyanazt csinálom, amit 7 évesen lényegében. Csak ez most már egy másfajta szinten. Tehát, hogy ilyen szinten a művészet az egy ön megtalálás. Tehát ez egy megtalálása azoknak a dolgoknak, hogy mi az, amit az ember igazán szeret, ami igazán boldog elteszi, és hogy ebben való ilyen elmélyülés és kiteljesedés. Ezért is sok esetben nyilván nagyon vonzó egy csomó ember számára, hogy milyen jó lehet művésznek lenni, mert akkor azt csinálod, amit szeretsz. Nyilván ennek van egy ilyen oldalsata is, meg ott van a rengeteg szorongás, meg imposztor szindróma, meg a műtárgypiacnak való kiszolgáltatottság galeristák, gyűjtők világában a cápák között. Szóval van ennek azért árnyoldala is, de erről nem kell mindenkinek tudni. Ez jó, hogyha ez egy ilyen szép dolog, hogy művészet.
Meg azt mondtad az előbb, hogy azért vannak dolgok, amit meg lehet tanulni. Tehát vagy meg kell tanulni.
Az élet megtanítja.
Hazai alkotó munka után, igen, hogyha jól tudom, akkor az első állomásod Anglia volt.
A csomó művész életére azért jellemző az, hogy nagyon sokat így utazik és máshol is alkot. Ez pusztán csak azért, hogy ez egyfajta ilyen frissen tartás, vagy olyan, mint egy ilyen, nem tudom, amikor valaki biológus, akkor azért el kell menni az őserdőbe is, meg a tundrára is, hogy megnézzük az élővilágot. Ugyanaz, hogy valaki művész, akkor Amerikában teljesen más a művészet, meg Angliában, mondjuk Ázsiában. Tehát, hogy ezeket a dolgokat, hogyha az ember ott van és tapasztalja, akkor az valahogy így gazdagítja így belülről. És én nekem ez mindig is szempont volt, hogy egy ponton majd így el kell indulni, úgyhogy én ugye először elköltöztem Angliába, ott is jártam egyetemre, ott voltam 5 évet, és ugye nyilván volt ott Covid, meg Brexit, meg minden. De nekem igazándiból mindig így Amerika volt egy a fő vágy, New York. Úgyhogy ez meg 2 éve most van egy ilyen New York-i egzisztenciám, tehát nekem ott is van műtermem. Azt már nem mondanám, hogy oda költöztem, mert nem vagyok, most én igazából most sokkal többet vagyok Magyarországon emiatt, a Biennale miatt, de ez inkább ilyen ingázom, tehát hogy ilyen két lakinak mondható. De közben meg azért már én is már nem vagyok azért annyira a tínédzser, tehát hogy azért nehéz azért az ember, amikor egy ilyen metropoliszban él, akkor ott azért komfortzónája nem nagyon van. Azért áldozatokat kell hozni, és tudom, hogy az ember öregszik, úgy felülértékelődnek más dolgok, úgyhogy... De én abszolút ezt így tartom, hogy nekem ez volt, van, most nyilván Ázsiában is van galéristám, most majd idén is lesz Hongkongban egy nagy kiállítás, oda is fogunk menni, úgyhogy ezeket én így szeretem, hogy így több kontinensen vagyok, de így minél többet utazom, vagy minél több helyen élek, annál inkább rájövök, hogy én igazából szerintem Magyarország azért ez egy jó hely. Azok az emberek, akik azt gondolják, hogy el kell innen menni, az valami legyen, azok tipikusan azok az emberek, akik nem éltek külföldön. Tehát szerintem nem feltétlenül kell Magyarországon elmenni. Magyarországon is vannak problémák, de az, hogy máshol milyen szuper jó lenne, én azt nem annyira gondolnám. Tehát, hogy minden szituációnak megvan a maga problémaköre. Tehát az ember, amikor lakóját választ, akkor igazából problémakört választ magának. Tehát, hogy valójában mindig valami meg kell oldani, és itt csak az a lényeg, hogy az embernek azt kell észrevennie, hogy az a munka, amivel napi szinten ugye megküzd az adott helyzetnek a viszontagságaival, hogy annak, ott a nap végén mindig vannak szép dolgok, tehát hogy egy picit így örülni a szépnek, és nem csak a rosszra fókuszálni, ez egy ilyen, szerintem ez egy általános tudás, amit tanít az élet mindenki számára, szerintem.
Korszakaid azok a helyekhez köthetők?
Hát a legtöbb, igen. A művészet az olyan, mint egy ilyen vizuális napló. Tehát, hogy amit az ember csinál, az lekövethető, hogy mikor mi történik. Mikor volt boldog, mikor voltak szívfájdalmai, mikor szorongott, mikor égett ki. Ezek így rajta vannak. Szóval ezt lehet olvasni a képekre.
Mik a tervek?
Novemberben bezár a Velencei Biennale, és ez az egész anyag, ez haza fog jönni Budapestre, és ezt a Ludwig Múzeumban lesz kiállítva. Ami ugye egy jóval nagyobb tér, mint a pavilon, tehát hogy gyakorlatilag csak a pavilon anyag nem töltené meg a múzeumot, úgyhogy ebből igazániból egy ilyen kiterjesztettebb, ilyen kvázi retrospektív, tehát bemutatunk majd előzmény munkákat, meg ugye fognak készülni új munkák is, tehát egy ilyen elég komoly nagy múzeumi szólókiállítás lesz itt Magyarországon ugye decemberben. Ezen kívül ugye van Hongkong, Pozsony, nyilván New Yorkban van több projekt, meg hát úgy most ebben az időszakban azért úgy eléggé érkeznek új felkérések, tehát sok minden lesz itt.
Terveid, amit szeretnél, nagyon szeretnél megvalósítani, és amiről lehet beszélni?
Én nagyon szeretnék több kültéri nagyméretű szobrot csinálni, tehát én nagyon élvezem ezt a médiumot, hogy egy kicsit így kilépni a galéria vagy múzeum térből, ami általában mindig ugye egy fehér szoba, tehát hogy egy műtárgy, egy fehér falon van, egy viszonylag vizuálisan steril környezetben, ott is működik nyilván jól. Nem véletlenül találták ezt ki annak idején, hogy ez jó. De teljesen más, amikor valami mondjuk egy városban van, egy épületekkel összehangolva, vagy akár egy zöld területen, vagy egy tóparton. Tehát hogy engem ez nagyon izgat, hogy most egyre inkább úgy érzem, hogy kezdünk kialakulni, kezdünk felfejlődni egy olyan... Ugye most már nem csak egyedül dolgozom, hanem például a Velencei Biennálén 45 ember dolgozik rajtam kívül, ez egy elég nagy csapat, most itt a műteremben is azért vagyunk már páran, szóval ilyen 4-5 ember állandóan azért most már itt dolgozik velem, tehát ez a fajta ilyen infrastruktúra fejlesztés, tehát ahhoz, hogy az ember mondjuk létrehozzon egy 5 méterszer 3 méteres kültéri szobrot, azt azért egyedül elég nehéz megcsinálni. Tehát egy idő után, ahogy növekednek a tárgyak, úgy kell hozzá növelni azt a csapatot, aki ezt létrehozza. És most én úgy gondolom, hogy ebbe elkezdtünk elég jól állni.
Az ÖKK Podcast mai műsorának vendége Nemes Márton volt, akinek Technozen című alkotása látható a 60. Velencei Képzőművészeti Biennálé Magyar Pavilonjában április 20-ától november végéig. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla, viszont hallásra!